Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által keresi a mi szívünket, és szólni szeretne a mi örökkévaló Istenünk ezen a vasárnap délelőttön hozzánk, ezen a helyen. Ezt az igét pedig írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. részének az első 22 versében, ahogy azt hallhattátok. Most pedig a 23. verset olvasom. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 10. rész 23. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, az egyházban, legalábbis a református egyházban folyik egy belső diskurzus arról, hogy ilyen hosszú bezártság után, amikor templomok voltak hónapokon keresztül zárva, amikor közösségek nem lehettek élően jelen, szóval ilyen bezártság után miképpen építhető újjá a gyülekezet, miképpen hívhatók vissza azok a szétszóródottak, akiknek egy része legalábbis belekényelmesedett az online világba, hiszen nincs annál kényelmesebb, mint otthon, 10 órakor, csoszi papucsba, akár kávét kézbe fogva, az ember rácsodálkozik egy képernyőre, anélkül, hogy bármifajta kötelezettsége lenne egy közösségben, a csendre, mint ahogy mi most együtt vagyunk, vagy egyáltalán arra, hogy az ember felkeljen, fáradjon, elinduljon, de mégiscsak élő jelenlétben legyen Istennel és egymással. Testvéreim, azért is folyik ez a diskurzus, mert ez egy nagyon komoly kihívás az egyház részére. Mi magunk is átéltük, holott most már utólag bemerem nyilvánosan is vallani, amit mi tudtunk a gyülekezetben, hogy mi nem zártuk be a templomot, és voltak nyilvános Isten tiszteleteink mindig. Ugyanakkor meg azt is látjuk, és akik évek óta járnak ide közénk, hogy először megfeleződött, még egy kicsit lennebb is ment a száma nagy ijegységben, és most is, bár úgy örül a szívem, hogy úgy a padokban látszanak bőségesen arcok, és hogy így vagyunk jelen, de úgy szeretném egyszer elérni azt a már megtapasztalt bűvös számot, azt a 150-160, amennyien szoktunk olykor egy-egy átlagos Isten tiszteleten is lenni. Minket is foglalkoztat, engem személyesen is foglalkoztat ez a kérdés, hogy hogy lehet visszacsalogatni, visszaszeretgetni egyelőre azokat, akik egész biztosan ide tartoztak, akik évekig itt közöttünk voltak. Ezért mondom, hogy komoly kihívás, és még inkább kihívás azok részére, ki valamennyire otthon van ebben a belső egyházi életben, ahol tényleg be voltak zárva a templomok hónapokra. És ahol, hogy úgy mondjam, hónapok után a nulláról kell kezdeni a gyülekezeti életnek. Ilyen nem volt ebben a nemzedékben, de ilyen igazából háborús, nagyon kemény háborús időket, ahol 1-2-3 hétre, vagy ha bombatalálat érte mondjuk a II. Világháborúban a templomot, ott a templomi közösség nagyon rövid ideig szünetel, de valahol alkalmas helyet kerestek arra, hogy együtt lehessen az Isten népe. Most teljesen új ez a helyzet. A ma hallott igében, amely a bibliaolvasó kalauzunk szerint a tegnapi, illetve mai napra rendelt újszövetségi ige, találunk olyan üzenetet, Vagy legalábbis remélem, hogy találunk olyan üzenetet a mai istentiszteletünkön, amik segítenek megválaszolni egy picit, ha nem is teljességgel, de részlegesen segítenek megválaszolni ezt a kérdést. Élnek közöttünk olyanok, akik formálisan nem tartoznak a Krisztus egyházához, és mégis valami közösségük van az Isten népével. Valami távoli lelki közösség, jó oda tartozni. Vagy legalábbis jó lenne oda tartozni. És amikor a Szentlélek jelenlétében az ember felismeri ezt, akkor elindul egyfajta engedelmesség. De ahhoz, hogy ez a kívülről jövő vágy, ez az odatartozás vágya a lélek jelenlétében megtörténhessen, szükség van arra, hogy az a közösség, amely szeretne ugyancsak a lélek jelenlétében élni, sőt gyarapodni, szeretné az Isten örökkévaló evangéliumát megélni és hirdetni, ez a közösség befogadó legyen. Ezért is három üzenetről szeretnék ma közöttetek beszélni. Az első tehát az, hogy élnek közöttünk olyanok, élnek ebben a városban, meg a város környéki falvakban, akik formálisan nem tartoznak hozzánk. Nem tartoznak az Isten népéhez, de szívük szerint valami mély vágyódás van, és ki tudja, hogy mióta, nem tudjuk ellenőrizni. Hallottuk a történetet. Cézáreában élt egy Cornélius nevű százados, egy római katona, aki az ottani úgynevezett itáliai hadseregnek volt a főparancsnoka. És ő évek óta, hogy így mondjam, kívül az Isten népén, de mégis istenes életet élt. Imádkozott és adományozott. Gyakorolta a hitnek azokat a külső ismérveit is, és nem csak, hogy ő személyesen gyakorolta, hanem az egész családja, ahogy a Biblia régiesen mondja, az egész házanépe ilyen volt, sőt, ha figyeltünk a szövegben, olyan katonákkal vette körül közvetlenül, úgy is mondhatnám, hogy a testőrsége olyan volt, az alkalmazottai, ilyen a szolgák voltak, akiket kettőt elküld egy katona kíséretében, de milyen katonát keres? Olyan katonát, olvassuk, amikor ezt a hármas küldöttséget meneszti Péterhez, később Joppéba, aki ez a katona maga is istenfélő volt. A római katonákról nem ez a képünk él. Nem csak az amerikai filmek, vagy a később hatalmas hollywoodi produkcióknak a nyomán, hanem a történelmi feljegyzésekben sem ezért, hogy közöttük olyan nagyon sok hívő lett volna, azok nagyon fegyelmezett emberek voltak, akik az életüket vitték és rááldozták arra a szolgálatra, amit vállaltak abban a reményében, hogy később, mint veteránok valahol a birodalomnak valamelyik részében kapnak egy területet, ahol felépíthetik az életüket, családot is alapíthatnak, mondjuk 15 év katonai szolgálat után, és békésen megélik az öregkort. Szóval azt olvassuk, hogy Cézáreában, amelyik a Palesztinán, az akkori Palesztinának a legfontosabb, ugye Cézár, a császár építette, ez egy stratégiai pont volt, és igazából ott döntően rómaiak voltak, tehát nem éltek ott zsidók annyira, hogy nagyon behatással vagy ráhatással lettek volna az kívülről jött embereknek az életére. És ez a római százados járva kelve ott a tartományban mégis találkozik az egy Istennel, mert erről van szó. A rómaiak is hittek, csak ők sok Istenbe hittek. De ez a római százados találkozik az egy Istennel. És mondjuk ki őszintén, amit olvasunk a Szentírásban róla, hogy ő Istennek tetszőbb életet él kívül a közösségen is, mint valószínűleg sokan, akik formálisan benne vannak a közösségben. Ez egy óriási kihívás. Ma is az egyháznak. hogy kívül lévők hitelesebb életet élnek olykor, mint akik belül vannak. Jó ember volt, mondanánk a mai fogalmak szerint. Mert imádkozott, mert adakozott. Mert odafigyelt. Ugye úgy vallanak róla, hogy ez segítette a mi népünket. Odafigyelt a másokra is. Ma divatosan így mondanánk, a másságra. De ez a jóság, ami ott van ebben a Cornelius nevű római századosban, testvéreim, még nem az Istenhez tartozás. És ezt ő maga is érzi, hogy valami hiányzik az életéből. És mert ott van, megfogalmaz, nem tudjuk, hogy mi, a Szentírás nem írja le, de egész biztos, hogy az Isten látja, hogy mi van ennek az embernek a szívében, milyen vágy. És az isteni válasz erre a vágyra, aminek a külső jegyei, ahogy mondtam, felismerhetően ott vannak ennek a római századosnak az életében, egy választ kap. És ez a jel. A jel, amikor megjelenik neki a lélek, és megszólítja őt nevén Cornelius, küldj el Joppéba, egy Péter nevű emberhez, aki egy Simon nevű Tímárnál lakik ott a tengerparton. Küldj el, hívasd magadhoz, és ő majd elmondja neked azt, amit te szeretnél hallani. Testvéreim, a hiány ennek az embernek az életében, az odatartozásnak a hiánya, az belülről fakad. És az ige annyit árul el nekünk, hogy az Isten észreveszi ezt a hiányt, az odatartozás vágyát. Értitek? Mert önmagában egy hiteles életű ember volt, így, ahogy fogalmaztam, amit ma értünk, az, hogy ő egy jó ember volt. Csak nem tartozott az Isten gyülekezetéhez. Nem volt része a közösségnek, annak a közösségnek, amire Isten mégiscsak elhívja az ige által az övéit. És az Isten észreveszi ezt a hiányt ennek az embernek az életében, és elkészíti az ő szent lelke által annak a módozatát, hogy ezt a belső vágyat kielégítse, és megadja számára azt a választ, ami egy Istenhez tartozó hiteles embernek az életéből, nevezetesen Péternek a szájából és a bizonyság tételéből majd később elhangzik. Mert ez az igazi közösség, hogy Isten az ő szent lelke által visszaigazol az ember életében valamit. Én is találkoztam lelki pásztorként olyanokkal, akik felnőttként mindenfajta, hogy így mondjam, egyházi háttér nélkül kerültek az Isten népének közösségébe, akikben évekig ott munkált valami, talán az ő számukra is megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan igazság, de érezték, hogy jó embernek lenni kevés. A közösséghez oda tartozni, ahol az Isten minden mindenekben. Ez az, ami töbletet hoz, ez az, ami kiteljesíti az életet. És ezt az Isten megadja Cornéliusnak, egy látomást ad, és az abból megfogalmazó beteljesülésnek a helyét egész konkrétan megjelöli. Menj, küldjél Joppéba, Simon Péter, Tímár nevű, egy Simon nevű Tímárnak a háza, ott van a tengerparton, menj te konkrétan, ott fogod megtalálni, ami hiányzik az életedből. Most lefordíthatnám a megfeleltetést, szeretnék, menj el a szombathelyi református templomban, és megtalálod majd ott. Még nem tudod, hogy mit, hogyan. Csak a lélek indítatását, ha érzed, és belülről indít arra, hogy több legyél, mint a világ által elismert jó ember, akkor menj és találd meg ezt a közösséget. Mert konkrétuma van az istenes létnek, testvéreim, és ez nem csak megfogalmazható, hanem megfogható. Annak a gyönyörűsége, amit a konfirmandusok nem olyan rég mondtak nekem vissza, Heidelbergi Káténynek, a hitvallásunknak az 54. kérdése, amelyik az egyházról azt vallja, hogy az Isten a világ kezdetétől a világ végezetéig az ő igéje és szent lelke által gyűjti ezt a közösséget. És ahol az ige hangzik és a szent lélek megszólal, belülről valamit megmozdít, ott elindul az ember, hogy ennek a közösségnek a részese legyen. És testvéreim, ez nagyon fontos, hogy tudjuk ma, amikor a gyülekezetünk, ahogy mondtam, vagy egyházunknak az újraépülésén gondolkodunk, és remélem, hogy sokan imádkoznak, hogy ennél több is jelen van. Nem csak az ember munkálkodik, hanem az Isten az ő szent lelkével jelen van, hogy látszólag idegen, vagy az egyháztól, vagy az Isten népétől távol lévő, formálisan távol lévő embereknek az életében is felkelti azt a vágyat, hogy elinduljanak, és megkeressék, ahogy mondtam, a konkrét odatartozásnak a lehetőségét. Hogy elinduljon valaki, akár családjával együtt az Isten szövetségnek az útján. És nagyon érdekes, hogy ezt a szövetséget ugyanaz a lélek készíti egy másik helyen. Ezt hallottátok, hogy miközben megy ez a három ember, a két szolga meg a katona, ez az Isten hívő katona, Cézáreából Joppé felé, Péter, a tanítvány, az apostol, délidő közeledvén megéhezett és felment a háznak a tetejére, ott Joppéba, és ő is lát egy látomást. Ugyanannak a léleknek a jelenlétében, egy hatalmas lepedőhöz hasonló valami négy sarkánál összehajtva, és benne mindenfajta tisztátalan, csúszómászó, mindenfajta dolog ott van és leszáll, és az éhes Péternek azt mondja, hogy öld és egyél. Nagyon érdekes, hogy aki bent van ebben a közösségben, már pedig Péter apostol innen nézve bent van, az ő életében is figyeljük, hogy mi ez? Egy konkrét életért, az éhséghez köti hozzá Isten. Ez nagyon furcsa. Szóval elvon majd szent imádkozó, szemforgató élethez. Konkrétan, dél van, éhes, és megjelenik az Isten. Megjelenik a lélek által. És hoz valamit az ő élet szükségében, ami üzenettel bír. És mi van a Péter életében és a gondolatában, mikor lejön ez a lepedőbe benne lévő csúszómászó madár mindenféle? Beúrt neki azonnal a gyerekkori neveltetése, mindaz, amit évtizedeken keresztül, most így mondanám, hogy vallásilag és kulturálisan megél, és azonnal tiltakozik, és azt mondja, nem, uram, én soha gyermekkoromtól fogva, én nem ettem tisztátalan. Én egy olyan családban, vagy olyan közösségben nőttem fel, amikor gyermekkortól benne voltunk a templomban, és ez nagyon jó volt, ez volt a önazonosságának a megfogalmazása. Én abban különböztem, vagy azok, akik oda tartoztak, a hithű zsidók abban különböztek, vagy a hagyományt megtartók, inkább így mondanám, abban különböztek, hogy különbséget tettek a vallás szerint a tiszta és a tisztátalan között. És nem csak az élelemben, hanem az életben is. Játsszak a szavakkal, nem csak az ételben, hanem az életben. És ez volt az ő önismérvük, hogy én attól tartozom az Isten népéhez, hogy van valami, amiben tényleg elkülönülök tőlük. És ez egy gyermekkortól belé ívódott kapcsolat Péterbe, amit egyre tudatosabban él valószínűleg, ahogy felnő. És egyre tudatosabban éli meg ezt az elkülönülést, ezt az elválasztást a tiszta és a tisztátalan között. Mert ahogy mondtam, ez az önazonosságának, divatosan mondom, ez az identitásának a része. És a kifejeződése. Mert fontos neki, hogy hogy lehet az Istené maradni, hogy tudom megmutatni a világban, hogy én Istenhez tartozom. Úgy, hogy vállalok valami olyat, amivel nem megyek együtt a világgal. Azt is mondhatnám, hogy elhatárolja magát olyan istentelenségektől, amelyek az Isten törvénye szerint nem férnek bele az ő életébe. És ennek az elhatárolásnak nagyon fontos szerepe van, testvéreim. Pál apostol is azt mondja egyik helyen az ő levelében, hogy szakítsátok el magatokat ettől a hitetlen nemzedéktől. És ez egy nagyon fontos, ez az elkülönülés. A nagy kérdés az, testvéreim, hogy van-e átjárás a két világ között, akik kívül vannak, meg akik belül vannak? És van. És látjuk ezt. Csak tudjátok, mi szokott lenni, amikor találkozik egy hívő, meg egy hitatlan, netán egy nagy szerelemben, ez az élettapasztalatunk, hogy általában a hívő elkopik a gyülekezetből, aki lehet, hogy gyermekkorától oda tartozott az Isten népéhez. Mert ő úgy akar egy lenni a másikkal, hogy elkopik az Isten gyülekezetéből. Vajon ez a megoldás? Az elszakadás, oda tartozásnak a dilemmája. És Péter, illetve ez a Cornelius nevű százados is egy másik utat, hát nem mondom, hogy választanak, de egy másik utat kapnak, ugye a lélek jelenlétében. Mert a hívő ember számára is ez a mi kérdésünk, még egyszer visszatérek arra az alapkérdésre, amit az igehirdetés elején feltettem, erről beszélünk, hogy hogy lehet újjáépíteni a gyülekezeteinket, az egyházunkat. Nem emberi erővel, hanem a lélek jelenlétében. Úgyhogy nem hagyom el ennek a léleknek a közösségét, és ennek a valóságát. Igen, lehetne az is, hogy bezárkózunk. És legalább mi, akik valamikor oda tartoztunk, szép lassan visszaszivárgunk, majd ide-oda egyik-másik közösségbe, és megint éljük ezt a bezárt életünket. Ez a tuti biztos, ezt ismerjük. Az egyházon belül legalább őrizzük azt, ameddig mi vagyunk ebben a nemzedékben, amit még mi is megismertünk. Ennyit tudunk tenni. Van egy divatos formula, talán olvasták a testvérek, hogy legyen az egyház ellenkultúrává a mai világban. És ha az igére figyelünk, akkor Pétert az Isten megtanítja arra, hogy úgy tudjon szenté lenni, hogy a belé zsigerileg kódolt előítéleteit egyszer levontja benne, és azt mondja, hogy amit az Isten megtisztított, te azt nem mond tisztátalannak. És Péter még ebben a pillanatban nem tudja, hogy mi az, ami jön, hogy három ember, háromszor történik, ugye ez a látomás megismétlődik, hogy három ember jön hozzá, akik azzal a kéréssel jönnek, hogy gyere, mert küldött minket egy római százados. Egyetlen tömör mondatban szeretném megfogalmazni, testvéreim, késznek kell lennünk nekünk, akik az egyházon belül vagyunk, előítéleteinket, zsigeri berögződéseinket levetni ahhoz, hogy szeretettel tudjuk fogadni azokat, akik kívülről jönnek, nagy bizonytalan kereséssel, vagy éppen csak kérdésekkel és kérdőjelekkel. De úgy kell nekünk nyitni és befogadni, és ez az egyháznak a lényege, mert erre küldte el Krisztus, hogy nem oldódik fel, nem azzal akar népszerű lenni az Isten népe és az egyház, mint közösség, hogy átveszi a világnak a kívánalmait és behozza, hanem az Isten lelkének jelenlétét kiviszi, legalábbis termékenyítő módon átadja azoknak, akik ezzel a közösséggel kapcsolatba kerülnek. A nagy kérdés természetesen az, hogy nyitott a hívő ember és az egyház erre a látásra, és tovább mere menni, vagy mondanám most ebben a kegyelmi időben, ami előttünk áll majd, bátor lesz-e az Isten népe, az Isten egyháza egy számára ismeretlen úton elindulni, bevállaljuk-e a kockázatot, annak a kockázatát, hogy önmagunkból, régi beidegződéseinkből kilépve, mert így is úgy is kitépett időszakosan minket az események sorozata ebből, bevállaljuk-e a kockázatot egy új közösségre, amelyben mások is jönnek közénk, és mi befogadók leszünk. Úgy leszünk befogadók, hogy nem elszakadunk a közösségtől, hanem másokat szeretünk be ebbe a Krisztus közösségbe. És ennek a mozzanata az, amit olvastam, ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Megfogható szeretet. Nem volt nagy dolog. Csak ennyi. Behívta, és vendégül látta. Egy jó szó, egy valós gesztus, amelyben nincs nagy isteni jelenlét a látszólag, és mégis minden benne van. Testvéreim, olyan jó, ahogy mondtam az elején, és ezzel szeretném befejezni, látni itt az arcokat. És lehet, hogy szokásból régieknek megvan egyik-másik padban a helye, ahová már évtizedek óta ül, de olyan jó lenne, ha új arcok jönnek közénk, és vannak. Az a valaki úgy jó szívvel tudna elengedni azt a helyét egy idegen és új arcért, aki bejött és örülne annak, hogy lám, mi nem is nagyon kerestünk emberileg, de Isten az ő szent lelke által mégis másokat is hoz ide, akik nem a mi helyünket foglalják el, hanem részei az Isten népe közösségének. Így legyen ez a mi gyülekezetünkben. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a múló időben alkalmat teremtesz a veled való találkozásra. Mindazoknak, akik hazajönnek a te házadba, lehet, hogy már esztendők, vagy éppen évtizedek óta, és azok számára is, akik valami megmondhatatlan, mi tudjuk, hogy a lélek jelenlététől inspirált vágyban keresik a veled való közösséget. Vezess egymáshoz bennünket. Hiszen tudjuk, hogy a te szent lelked nem csak a templomban, néped zárt közösségében él és hat, hanem kint van a világban. Külsőket bátoríts, hogy merjék keresni a te népednek közösségét, minket belsőket pedig tégy olyan szívűek ki, akik készek vagyunk ismeretleneknek, vagy legalábbis először ismeretleneknek a befogadására, szeretésére, behívására, egy jó szóra. De őrizd meg minket attól, hogy a nagy igyekezetben elszakadjunk a szent lelkes élő közösségtől. Az első legyen mindig a veled való közösség, amiből ered aztán az emberekhez való viszony. Köszönjük, hogy ezt megadod nekünk. Köszönjük, hogy hatalmad nagy, és reménységünk van arra, hogy felépíted, újra építed, újjá formálod népedet. Ezért imádkozunk, add meg ezt nekünk. Itt ebben a városban élő református népednek, de add meg mindazoknak, akik szerte ebben a kicsi hazában, nem csak városokban, hanem falvakban is összegyűlnek az ige köré. De add meg az egész Kárpát-medencében, a világ mind a négy sarkáig, a mi nyelvünkön és más nyelveken, hogy jó bizonyság tévői lehessenek a te isteni jelenlétednek ebben a világban. Olyan hiteles emberek, akiket akár meghívnak a családi házakhoz is, mint ahogy ez a Cornélius nevű százados tette Péter apostollal. Légy a te népeddel. Most, amikor imádkozunk azokért, akik betegek, elesettek, magányosak, akik viselik egy betegségnek a következményeit, gyengeségükkel emlékezteti őket életük kiszolgáltatottságára, légy szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, és készíts bennünket pünköst közelettével arra a csodálatos eseményre, amikor újra fogadalmat tehetnek fiatalok és felnőttek szent asztalot körül. Az előttünk álló időt szenteld annak az imádságnak, egy gyülekezet presbiterei és híveinek az életében, hogy ezek a hozzánk jövők haza is találjanak. Eléd tesszük azt, amit csöndben hoztunk. Hallgass meg a te fiadért, Krisztusért. Mennyei jó atyánk, Amen.